Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Mátyás király a reprezentatív építkezéseivel megpróbált gondoskodni a saját méltó emlékezetéről is. Azonban már a korai halálát követően is elég ellentmondásos kép alakult ki a kormányzásával kapcsolatban, mégpedig egy olyan kép, amely csak évtizedekkel később szépült meg, és ebben fontos szerepet játszottak azok az események, amelyek Mátyás után alapvetően más irány terelték Magyarország fejlődését, mint azt az igazságos király eltervezte. Témánk: Mátyás király halála és emlékezete. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során arra fogunk törekedni, hogy lezárjuk az egyik leghíresebb, legismertebb magyar király, Hunyadi Mátyás uralkodásáról készített műsorokat, hiszen lassan eljutottunk Mátyás király haláláig, és lássuk, hogy hogyan vélekedett az utókor, vélekedik az utókor az uralkodásával kapcsolatban.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
A Királyaink voltak sorozatot István király uralkodásával kezdtük, az államalapító királyunk uralkodásával, aki azzal, hogy megkoronáztatta magát magyar királynak, tulajdonképpen létrehozta a keresztény magyar királyságot. István király jelentős államszervezői tevékenységet folytatott, kiterjesztette a központi hatalmat az egész Kárpát-medencére, legyőzte a különböző helyi törzsi vezetőket, kiépítette a királyi közigazgatást, vármegyéket hozott létre a Kárpát-medence egész területén. Írott törvényeivel, okleveleivel hozzájárult a magyar állam kialakulásához, ezzel párhuzamosan pedig egyházszervező tevékenységével a magyarságot a keresztény Európa felé irányította. István király uralkodása alatt következik be az egyház megyék szervezése, és úgy egyáltalán a törvényeivel megerősíti a kereszténységnek a helyzetét a Kárpát-medencében. Ezen kívül István király is átgondolt külpolitikát folytat, arra törekedett, hogy a szomszédos államokkal jó viszonyt ápoljon, felismerte azt, hogy a belső átalakításokat csak is egy békés külpolitikai helyzetben lehet megvalósítani. István király viszont nem tudta megoldani a trónutódlásnak a kérdését, fiai már élete során elhunytak, így az általa kijelölt utód, Orszelló Péternek a személye ellenérzéseket váltott ki, például Vazulból, akit István király megvakított annak érdekében, hogy biztosítsa Péter számára a trónutódlást. István király halálát követően az általa kijelölt Orszaoló Péter lép Magyarország trónjára, viszont a Péter által folytatott politika elégedetlenséget szül az előkelők körében, akik összeesküvésszönnek ellene és elűzik az országból. Péter helyett Abba Sámuelt választják meg magyar királynak, viszont Abba Sámuelnek az uralkodása is elég rövid, hanem a német segítséggel visszatérő Péter visszatudja szerezni országát, koronáját, Abba Sámuel pedig életét veszti az összecsapásokba. Első Péternek a második uralkodása viszont szintén nagyon rövid, az elégedetlenség az előkelők körében továbbra is megmarad, ezen kívül pedig egy pogánylázadás is hozzájárul Péternek a bukásához. A helyzetet Vazulnak az egyik fia, András használja ki, aki az előkelők hívására visszatér az országba, és elfoglalja a trónt első András néve. András uralkodása során sikeresen visszaveri a német támadásokat, ezen kívül pedig hozzájárul a magyar keresztény egyház helyzetének a megszilárdulásához is. Annak érdekében, hogy kül- és belpolitikáját könnyebben meg tudja valósítani, András visszahívja az országba öccsét, Bélát, akivel tulajdonképpen megosztozik a hatalmon, és aki számára létrehozza a hercegségnek az intézményét. Béla ezt a gesztus úgy értelmezi, hogy ő lett a kijelölt trónörökös, ezért amikor Andrásnak fia születik, és megkoronázza fiát királynak, ez Béla hercegnek az ellenérzéseit váltja ki, így András és Béla között konfliktus robban ki, és ebből a konfliktusból András kerül ki vesztesen. Így Magyarország következő királya első Béla lesz, aki viszont rövid ideig uralkodik, egy furcsa baleset következtében halálos sebet kap. Ez lehetőséget biztosít András fiának, Salamonnak, hogy elfoglalja a magyar trónt, majd kibéküljön unokatestvéreivel, Bélának a fiaival, akikkel megosztozik a hatalmon. Ez a közös kormányzás a király, illetve a hercegek között körülbelül egy évtizeden keresztül tart, viszont Salamon, illetve unokatestvérei között is végül háború robban ki, és ebből az összecsapásból ezúttal Salamon kerül ki vesztesen, így Magyarország élére igaz ellenkirályként első Géza kerül. Géza uralkodása viszont nem túlságosan hosszú, és váratlan halálát követően testvére első László, vagyis Szent László foglalja el a magyar trónt. László király uralkodása a 11. század egyik legjelentősebb uralkodása. László király átgondolt törvényeivel hozzálátott a magyar társadalom problémáinak a megoldásához, és pedig a tolvajlásnak a kérdését próbálta jelentős mértékbe visszaszorítani szigorú törvényeivel. Ezen kívül László király átgondolt egyházpolitikát is folytatott, létrehozza az ágrábi püspökséget például, vagy ő az, aki kezdeményezi István király Imre herceg, illetve Gellért püspöknek a szenté avatását. László király idejében a külpolitika is kiemelt figyelemben részesül, és aktív külpolitikát is folytat, ekkor következik be a magyar királyság első jelentős terjeszkedése, és pedig László király kiterjeszti a magyar fennhatóságot Horvátországra is. László király halálát követően első Gézának a nagyobbik fia, Kálmán kerül Magyarország trónjára, akit Könyves Kálmánként szoktunk emlegetni, egy rendkívül művelt, nagy tudású uralkodó volt. Kálmán király folytatja a nagybátyja által kijelölt irányvonalat, és bel- és külpolitikájával hozzájárul a magyar királyság helyzetének a megszilárdulásához. Például belpolitikai téren Kálmán király szintén a törvénykezéseivel tűnik ki, viszont törvényeivel enyhíti a nagybátyja által bevezetett szigort, ezzel is jelezve, hogy a törvények végül is elérték a kívánt hatásukat. Kálmán király aktív külpolitikát is folytat, uralkodása során terjeszti ki a magyar fennhatóságot Dalmáciára, ezzel is követve elődjének a politikáját. Kálmán király uralkodása során többször szembe kell nézzen testvérének Álmos hercegnek a trónkövetelésével, és végül az Álmos által kezdeményezett összeesküvéseket úgy oldja meg, hogy testvérét, illetve annak fiát megvakítatja. Ezzel biztosítani tudja a trónutódlást saját fia II. István számára, aki apja halálát követően másfél évtizeden keresztül uralkodik a magyar királyságban. II. István uralkodása azonban inkább inkább kudarcokban, mint sikerekben bővelkedik. Így, amikor II. István törvényes fiútod nélkül hal meg, akkor lehetőség adódik arra, hogy az álmoság elfoglalja a magyar trónt, és így kerül Magyarország élére II. Béla, vagyis Vak Béla, álmos hercegnek a fia. II. Béla uralkodása során megerősíti a királyi hatalmat, és pedig úgy, hogy az ellenzéket fizikailag megsemmisíti, és ezzel biztosítani tudja saját fia II. Géza számára a trónutódlást, illetve azt, hogy egy erős, stabil magyar királyságnak az élére kerül. II. Géza uralkodása során a magyar királyság Közép-Európa és talán egész Európa egyik legjelentősebb államának számított, de szembe kerül a megerősödő bizánci birodalommal, és ez a konfliktus végül is a magyar királyságnak a meggyengülését eredményezi, megjelennek a trónkövetelők II. Géza testvéreinek a személyében, őket természetesen a bizánci birodalom támogatja. Így amikor II. Géza váratlanul meghal, az ország rendkívül nehéz helyzetbe kerül, és Gézának a fia, III. István csak nagy nehézségek árán tudja biztosítani a trónt nagybátyjaival, II. Lászlóval, illetve IV. Istvánnal szemben, akik ellenkirályokként rövid ideig irányítják az országot. Viszont III. István végül sikeresen legyőzi az ellenfeleit, és megerősíti a királyi hatalmat, valamint békét köt a bizánci birodalommal is, igaz, ez jelentős területi veszteségekkel jár. III. István halálát követően testvére III. Béla lép Magyarország trónjára, az a III. Béla, aki a bizánci birodalomban nevelkedett, így Magyarország élére kerülve azokat a tapasztalatokat próbálja kamatoztatni, amelyeket a bizánci birodalomban szerzett. Így III. Béla nagy gondot fordít az államügyek írásbeli intézésére, ezért létrehozza a királyi kancelláriát, valamint támogatja a hiteles helyeknek a működését, és támogatja a magyar klerikusoknak a külföldi, elsősorban nyugat-európai tanulmányútjait is. Ezzel párhuzamosan aktív külpolitikát is folytat III. Béla, visszaszerzi a bizánci birodalom irányába elvesztett területeket, valamint megpróbálja kiterjeszteni a magyar uralmat a halicsi fejedelemségre, ez utóbbi próbálkozása ideiglenes eredményeket hozott. Ezzel párhuzamosan átgondolt egyházpolitikát is folytat, az ő uralkodása során avatják szentté László királyt. III. Béla uralkodásának végén egy erős, stabil királyságot hagyott fiára, Imrére, aki azonban uralkodását azzal kell töltse, hogy saját testvérével, András herceggel hadakozik, hiszen András herceg megpróbálja megszerezni a királyi trónt. Imre király végül is ezeket a próbálkozásokat visszaveri, viszont az országnak a belső stabilitása megszenvedi ezeket a harcokat, így amikor Imre király váratlanul meghal, kiskorú fia, III. László nem igazán tudja biztosítani a trónutódlást saját maga számára, így a 13. század elején András herceg kerül Magyarország élére II. András néven. II. András hosszú uralkodása során jelentős változásokat vezet be a magyar királyságba, például bőkezően adományozza a királyi birtokokat, megpróbál egy új gazdaságpolitikát folytatni, azonban ez a gazdaságpolitika nem vezet eredményre, és András király állandó pénzhiánnyal küszködik. A birtokoknak az eladományozása a királyi hatalomnak a gyengüléséhez, illetve az előkelő rétegnek a megerősödéséhez vezet, ez pedig belső konfliktusokat eredményez, és ezeknek a belső konfliktusoknak a jele például Gertrudis királynénak a meggyilkolása, valamint a királyi szerviensek, nemeseknek a mozgalma, amely arra kényszeríti az uralkodót, hogy kiadja az aranybullát. II. András halálát követően fia, IV. Béla kerül Magyarország élére, aki nem mindenben értett egyet apjának a politikájával, és miután hatalomra kerül, megpróbálja visszavenni azokat a birtokokat, amelyeket elődje adományozott el. Ez azonban jelentős ellenérzéseket váltott ki az előkelőkben, így amikor az országot a tatárok támadása eléri, akkor egy olyan országgal néznek szembe, amelyben nem volt egy belső egység, így nem sikerül egységesen fellépni a tatárokkal szembe. Ez meg is látszik, hiszen a magyar királyság egy katasztrofális vereséget szenved, illetve a tatárok az ország jelentős részét elpusztítják. Viszont a magyar királyság szerencsére a tatárok végül is visszavonulnak, így IV. Béláha az a feladat hárul, hogy újjáépítse az országot, és ezt a feladatot mondhatni tökéletesen teljesíti. Uralkodásának a végére a magyar királyság újra megerősödik, ezért IV. Bélát nem hiába nevezzük második honalapítónak. Béla halálát követően 5. István kerül rövid időre Magyarország trónjára, majd váratlan halálát követően kiskorú fia 4. László foglalja el a magyar trónt. 4. László uralkodása során viszont az országba egyre jobban kibontakozik az anarchia, hiszen az erőkelők annyira megerősödnek, hogy akár a királlyal szemben is képesek politizálni, és ezt a kialakuló helyzetet 4. Lászlónak a politikája sem segíti, ő gyakran a kúnok közé vonul vissza a belső harcok elől, így nem véletlenül nevezzük őt Kun Lászlónak. 4. László meggyilkolását követően az Árpád háznak az utolsó aranyágacskája, vagyis 3. András kerül Magyarország élére, aki ugyan külföldön nevelkedik, de az ország előkelői elismerik őt királynak, viszont 3. András sem tud változtatni a helyzeten, a belső anarchia tovább erősödik az országban, így amikor 1301-ben András király meghal és kihal az Árpád ház, tulajdonképpen a magyar királyság a szétesés határán állt. Ennek ellenére a magyar trónra többen is jelentkeznek, előbb a cseh származású Vencel, majd a bajor származású Otto kerül Magyarország élére, de végül a Nápolyból érkező Anjou Károly Róbert lesz az, aki meg tudja szerezni a magyar koronát. Első Károly, vagyis Károly Róbert sikeresen megerősíti a királyi hatalmat azzal, hogy legyőzi a különböző tartományurakat, kiskirályokat, és kiterjeszti a királyi hatalmat az egész ország területére. Az általa bevezetett reformok a királyi hatalomnak a megerősítését szolgálják, például egy új előkelő réteget hoz létre, akik feltétlenül hűségesek a királyhoz. Ezzel párhuzamosan pedig sikeres gazdaságpolitikának köszönhetően a királyi kincstárat is fel tudja tölteni. Első Károly uralkodása alatt a magyar királyság újra egy regionális, sőt európai tényezővé válik. Ezt mutatja Első Károlynak a sikeres külpolitikája is, például a visegrádi királytalálkozó, amely során Károly vendégül látja a lengyel, illetve cseh királyokat. Első Károly tehát egy stabil, erős magyar királyságot hagy fia Lajos számára, aki ezt a belső stabilitást aktív külpolitikára használja fel elsősorban, és első Lajos uralkodás során a magyar királyság számos hadjáratot indít a környező területek ellen, például Lajos király hadakozik a nápolyi királysággal, Velencével, a Balkán-félszigetre vezet hadjáratokat, illetve a litvánok ellen is részt vesz harcokban, és legnagyobb külpolitikai sikerét akkor éri el, amikor 1370-ben megválasztják lengyel királynak, ezzel sikerül megvalósítani a magyar királyság és a lengyel királyságnak a personál unióját. Lajos király viszont nem tudja megnyugtatóan megoldani a trónutódlásnak a kérdését, fiai nem születnek, így lánya Mária számára szeretné biztosítani a trónutódlást, viszont az az eredeti megoldás, hogy fiúsítsa a lányát, végül nem vezet eredményre. Az előkelőknek egy része nem hajlandó elfogadni az idézőjeles nőura, és behívják az országba az Anjou dinasztia egyik tagját, második Károlyt, aki el is foglalja a trónt, és rövid időre magyar királynak is nevezheti magát. Viszont a Máriát támogató nemesek második Károlyt meggyilkolják, és ez tulajdonképpen újra belső anarchiát eredményez az országba. Ezt a belső anarchiát végül is Máriának a férje, Luxemburgi Zsigmond tudja kihasználni, akit az előkelőknek egy széles csoportja megkoronáz királynak. Luxemburgi Zsigmond hosszú uralkodása során megerősíti a királyi hatalmat, és tulajdonképpen az első Károly által alkalmazott receptet felhasználva egy erős központi hatalmat tud kiépíteni. Viszont Zsigmond király uralkodása során megmutatkozik az országnak a déli részén a legnagyobb fenyegetés a magyar királyság számára, és pedig az Oszmán Birodalomnak a terjeszkedése, és Zsigmond király az oszmánokkal szemben a végvárvonal kiépítésével próbálkozik, és sikeresen meg tudja akadályozni az oszmánoknak a további terjeszkedését. A Zsigmond király halálát követően veje, Habsburg Albert lesz néhány hónapig Magyarország királya, majd az ő halála után az országban újra anarchia bontakozik ki, a nemesség egy része Habsburg Albert meg nem született fiát, míg a másik része egy Jagelló herceget szeretne a magyar királyság élén látni. Így az országban két párt alakul, és ezek között polgárháború robban ki. Végül ezt a polgárháborút Első Ulászlónak a hívei nyerik meg, és rövid időre Első Ulászló foglalja el a magyar trónt. Első Ulászló életét veszti a törökök ellen indított várnai keresztes hadjáratban, így a nemesség kénytelen elismerni királynak, Habsburg Albertnek a fiát, 5. Lászlót, viszont az ő kiskorúsága idején a magyar politikának az erős embere tulajdonképpen Hunyadi János lesz, aki jelentős török ellenes harcaival írja be magát a magyar történelembe. Hunyadi János halálát követően 5. László, illetve támogatói megpróbálják magukhoz ragadni a hatalmat, viszont 5. László váratlan halála ezt megakadályozza, így lehetőség adódik Hunyadi János fia számára, Hunyadi Mátyás számára, hogy elfoglalja a magyar trónt.
És végül az eddig bemutatott magyar királyoknak a sorát Mátyás királlyal, vagyis Hunyadi Mátyással zárjuk. Az elmúlt műsoraink során az ő uralkodásáról beszéltünk, kezdve hatalomra kerülésének körülményeiről, utána pedig beszéltünk arról, hogy hogyan tudta megszilárdítani a saját hatalmát, megnéztük, hogy milyen belpolitikai, pénzügyi intézkedéseket vezetett be, és mi volt célja ezekkel az intézkedésekkel. Ezzel párhuzamosan pedig beszéltünk a katonai reform is, a létrehozott zsoldos hadseregről, a fekete seregről, illetve megnéztük azt, hogy mire használta fel ezt a hadsereget. Szó volt a törökök ellen vívott háborúiról, beszéltünk a cseh korona megszerzésére tett kísérleteiről, illetve a Habsburgok ellen vívott háborúiról, ugyanakkor pedig a tágabb külpolitikai koncepcióját is, szövetségrendszerét is megpróbáltuk Mátyás királynak kivesézni. Ezen kívül pedig a múlt heti műsorunk során szóba került a kultúra támogatására tett erőfeszítései, a Magyarországon kibontakozó új művészeti irányzatról, a reneszánszról, illetve arról is, hogy hogyan fejlődött, vagy hogyan próbálta fejleszteni Mátyás király a magyarországi iskolarendszert, oktatást, illetve szóba került Mátyás királynak a két házassága is, beszéltünk Pogyebrát Katalin szomorú sorsáról, valamint Mátyás király második házasságáról, az aragóniai Beatrix-szal kötött házasságról is. Valamint a múlt heti műsorunknak a fő témája, az egyik fő témája az volt, hogy hogyan próbálta Mátyás király a trónörökösödést rendezni uralkodásának utolsó éveiben. Törvénytelen fia Korvin János számára próbálta biztosítani a trónt. Mátyás király ezt úgy próbálta elérni, hogy óriási birtokadományokat tett a fiatal hercegnek, jelentő tisztségeket biztosított számára, valamint az ország főembereit arra próbálta felesketni, hogy a következő királyválasztó gyűlésen Korvin Jánost fogják támogatni. Ezen kívül azzal is próbálkozott, hogy jelentős külföldi támogatókat szerez a fia számára, és ebbe a koncepcióba illet be a milánói herceg lányával kötött házasság is. Tehát Mátyás király egy szóval mindent megtett annak érdekében, hogy ne kelljen azt a bizonyos örökösödési szerződést érvényesítenie, amit a Habsburgokkal kötött még az 1460-as években, hanem arra törekedett, hogy saját fiának biztosítsa a trónörökösödést.
Történész úr, milyen épített örökség köthető Mátyás királyhoz?
Mátyás király egyik legjelentősebb épített öröksége a budai királyi palota. A budai királyi palota európai léptékkel is jelentős méretű kiépítése alapvetően luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt történt meg. Hunyadi Mátyás fényes reneszánsz palotája jórészt a Zsigmond korában kijelölt építészeti keretek átépítésével alakult ki. A Mátyáskori építkezések korai szakaszára még a gótikus stílus formavilága volt jellemző. Az újabb kutatások szerint a reneszánsz stílus szélesebb térfordításával itt csak Mátyás második felesége, aragóniai Beatrix érkezését követően számolhatunk. A budai palota átépítése, a második palota udvar, az úgynevezett díszudvar keleti részén kezdődhetett meg, majd a déli szárnyba folytatódhatott. A palota legrégebbi magja az úgynevezett Anjou palota északi részében. Az épített részeken a töredékek és a leírások szerint új ajtó és ablak keretezések, berakásos ajtószárnyak, majolika padlók és aranyozott faragású kazettásfa mennyezetek készültek az 1470-es évek második felében. A déli szárnyba lehetett a Bonfininél diétaként szereplő terem, amely alig hanem több helyiségből álló magánlakóosztályt jelentett, háló és lakószobákkal, barátok fogadására szolgáló ebédlővel, és esetleg dolgozó szobát is magába foglalhatott. A loggiák és a fülkék a napos délnyugati oldalon kaphattak helyet. Az Anjou palota nyugati oldalán a díszudvar nyilvános térségétől eltérően egy három oldalról épületekkel, a negyedik oldalán pedig várfallal körülvett kisebb zárt, intim kert alakult ki, a talán korábbi Zsigmond-kori hatalmas víztároló pince a mindmáig fennmaradt ciszterna régia fölött. Az alépítményen nyugvó kertet függőkertnek nevezzük. A kertet nyugatról az egymás feletti kettős szegmenssív sorral összekötött, ma is meglévő pillérek támasztották meg, felettük zárt erkélyekkel gazdagított összekötött folyosóval. A budai függőkert minden bizonnyal az uralkodói magánlakosztályokhoz kapcsolódhatott. A díszudvar nyugati szárnyának átépítését is reneszáns stílusba végezték. A felső emelet eltér az alsó épületrész homlokzatától a kőkeresztes reneszánsz ablakaival. A nyugati homlokzat nagy falfelületeit inkább csak vízszintes párkányok tagolhatták, a legjellegzetesebb meghatározó elemük a kőkeresztes reneszánsz ablak volt. A nyugati szárny második emeletének szabadon kialakított magasabb belmagassága tette lehetővé a leírások alapján ide lokalizálható új, reprezentatív nagy termek, például a tronterem kialakítását. Ezeket minden bizonnyal kazettás síkfa mennyezet fette. A szárny keleti díszudvari homlokzat előtt loggiák helyezkedtek el. Bonfini leírása szerint alul Zsigmond kori gótikus, talán csúcsíves árkát futhatott végig. Erre kettős loggia sor támaszkodott, az alsó félkörüves lezárású lehetett, a felsőn pedig az oszlopok valószínűleg egyenes gerendázatot támasztottak alá. Az utóbbi folyosót kazettás fa mennyezet fette le a zodiákus 12 csillag jegyével. Az emeleti árkádok oszlopait oroszlánok, tigrisek és hollók, tehát Mátyás és Beatrix címerállatai díszítették. Az udvar közepén kút állt Pallas Athéné figurájával, valamint Hunyadi János, László és Mátyás pontosabban nem elhelyezhető bronzszobraival. A reneszánsz árkádok egységes alantika karaktert adtak az udvarnak, integrálták, egységes új látványba foglalták a korábbi eltérő periódusokban épült gótikus palota homlokzatokat. A Mátyáskori periódus lezárását a díszudvartól északra levő úgynevezett Zsigmond udvar keleti dunai oldalán az úgynevezett befejezetlen palota építése jelentette. A korábban itt állt épület lebontásával vagy részbeni felhasználásával alakult ki itt a Sedel virágkrónika Buda látképén megörökített szimmetrikus homlokzatú palota. Bonfini szerint udvari homlokzatának bronzkapuját Herkules tetteinek ábrázolásaival díszítették, és kettős lépcső vezetett fel hozzá. Elképzelhető, hogy esetleg ehhez a kapuhoz tartozott az a finoman faragott vörös márvány kerufejekkel díszített faragvány, amely a kapu perspektívikus hatására törekvő főgerenda alsó részét alkothatta. A palota homlokzatán kettős kőkeresztes ablakok helyezkedtek el. A Shadow metszeten a függőkert alépítményéhez hasonlóan vakárkádos megoldást láthatunk a befejezetlen palota keleti dunai oldalán. E fölött és az udvari nyugati oldalon feltehetően pillérekre támaszkodó emelt mellvédes terasz futott az épület előtt. A befejezetten palota homlokzati képe egy olyan elrendezést sejtett, amelyben az emelt földszinten egy középső nagy terem két oldalán vezettek fel az egykarú lépcsők a felső emeletre, és a lépcsők külső oldalán fél nagy terem szélességű teremsor csatlakozik a palota középső magjához. Ez a séma más itáliai kora reneszánsz épületeknél is megjelenik. Bonfili szerint a nagy terem kazettás mennyezeteje a bolygókat és az égi pályájukat mutatta volna be.
Mit lehet tudni Mátyás király halálának körülményeiről?
Mátyás király 1490. április 6-án hunyt el a bécsi burgban, 47 vagy 49 esztendős korában. Noha magyar király 1485-ben foglalt el Bécset, a német-római császárság egyik legjelentősebb városát, és birodalma halálakor volt a legnagyobb, ezért sokan úgy tartják, hogy a korai vég drámai módon ketté vágta király hatalmának növekedését. A valóságban a Hunyadi korszak utolsó éveiben érezhető volt már a hanyatlás, az uralkodó ugyanis a főbb akadályokat nem tudta leküzdeni. Először is második felesége aragóniai Beatrix nem szült Mátyásnak gyermeket, így a magyar királynak szembe kellett néznie az 1463-as bécsújhelyi szerződésbe foglalt alkuval, miszerint halálával a Habsburgokra száll az ország, éppen arra a dinasztiára, amelynek császári címét és közép-európai pozícióját elhódítani igyekezett. Folyamatos kudarcok érték Mátyást a császári címért való küzdelemben is. Hiába hódította meg az osztrák és stájer tartományokat, és hiába szerezte meg Ulászlóval megosztva a cseh királyi trónt, és ezzel együtt a választófejedelmi rangot, harmadik Frigyes 1486-ban mégis romai királyá, azaz a császári trón várományossává koronáztatta saját fiát. Egyébként maguk a német rendek sem támogatták Mátyás császári ambícióit, mert túl erős jelöltnek találták. Ebből a kudarcból kifolyólag Mátyás király nem vállalkozhatott nagyszabású balkáni hadjáratokra a törökök ellen. A sikeres keresztes török ellenes háború megszervezésére a császári cím megszerzése nélkül nem tudott volna kellő nagyságú hadsereget szervezni. Belátva saját lehetőségeinek határait, 10 évre fegyverszünetet kötött II. Bajazid oszmán szultánnal. 1489-re tehát nyilvánvalóvá vált, hogy Mátyás összes diplomáciai és katonai vállalkozása holtpontra jutott. Ettől kezdve már csak fia öröklése foglalkoztatta, akit az ország legnagyobb váraival és számos ispánsággal megajándékozott. A király szinte bármit hajlandó volt megtenni azért, hogy szomszédai, de különösképpen a Habsburgok elismerjék Corvin Jánost. Miksának a garanciáért kész volt átadni minden elfoglalt örökös tartományt. Közben Mátyás egészségügyi állapota ekkor már nagyon rossz volt, már hosszabb ideje betegeskedett. A leírások szerint a kor egyik gyakori betegsége a köszvény kínoszta, és volt, hogy járni sem tudott, és horcéken kellett vitetnie magát. Betegségei miatt le is fogyott. Ennek ellenére Mátyás 1490 tavaszán Bécsbe vonult, útja során fiának adományozva a legfontosabb várak kulcsait. Betegsége miatt ekkor már nagy fájdalmai voltak, és alig mutatkozott a városban, de a virágvasárnapi misén imádkozott a burg udvari kápolnájában. A hosszú és a fárasztó egyházi szertartás után viszont rosszul lett, súlyos fájdalmai voltak, és orvosai tehetetlennek bizonyultak. 1490. április 6-án délután hirtelen elhunyt. Mátyás váratlan halálának okát nem sikerült pontosan megállapítani. Bár elterjedtek olyan hírek, hogy megmérgezték volna, ennek kevés a valószínűsége. Antonio Bonfini is a mérgezésről ír visszaemlékezéseiben, de akadtak olyan történetek is, miszerint a királyt nagyraványó főúri hívei gyilkolták meg. Halálát azonban valószínűleg guttaütés, azaz agyvérzés okozhatta. Mátyás halálának esetőségével sokan számoltak, mégis túl hirtelen következett be halála, és általános zűrzavar keletkezett. Az országban éppen folyt az adószedés, de ennek összege már nem futott be a kincstárba. Országszerte felbomlott a rend. A gyengébbek, a hatalmasok támaszát keresték. A megszállt tartományokban mozgolondást indult a magyar uralom ellen. Például Boroszló azonnal lemondatta, majd kivégeztette Mátyás városkapitányát, az alsó-sziléziai helytartó elmenekült, felső-sziléziai társat pedig elfogták. Közben a hatalmat régi szokás szerint a prelátusokból és a bárokból ahol Áró királyi tanács vette át. Ez intézkedett országos ügyekben, és hívta össze május 17-ére Rákos mezejére a királyválasztó országgyűlést, valamint a királyi tanács rendezte meg az elhunyt uralkodó temetését. Mátyás király holttestét hajón Bécsből Budára vitték, majd innen Székesfehérvárra szállították, ahol a királyi koronázó templomba temették el. Mátyás, mint minden középkori ember, hosszú ideje készült a halálra, és nagy gondot fordított lelki üdvösségének bebiztosítására és síremlékének építésére. Logikusan adódott számára az a lehetőség, hogy Szent István sírját őrző fehérvári bazilikát bővítse ki egy szentély körüljáros kápolna koszorús gótikus szentéllyel, és ide készítesse sírját. A székesfehérvári építkezések az 1480-as években indultak meg, és a koronázó templom egészét érintették. De Mátyás halálakor a szentély még félkész állapotban volt. Ezért a tervezett királyi mauzóleum a már elkészült főhajó boltozat alatt, még a templom régi részében felállított új oltárhoz kapcsolódva épült. Elképzelhető, hogy az 1480-as évek végén már súlyosan beteg király, látván a szentély építéseinek lelassulását, változtatott az eredeti tervein, és egy új síremlék készítésébe kezdett a templom már befejezett felében. Bonfini információi szerint a síremlék még nem volt készen Mátyás 1490. április 24-i temetése idején, pedig a rászánt márványt Mátyás már életében elhozatta Erdélyből. Az antik márványok felhasználása azt jelenti, hogy a síremléket fehér márványból készítették. Elképzelhető, hogy a síremlék építése a temestés idején még annyira a kezdeteinél tartott, hogy a sírkamral sem készült el teljesen, és ezért Mátyást a tervezett síremlék közelében, azaz a bazilika közepén egy másik ideiglenes sírba temették, amely fölött ideiglenes síremlékként egy fekete deszkaházikó állt egy ideig. Bár arról, hogy végül befejezték el a félkész márvány síremléket, a forrásaink hallgatnak, nincs akunk viszont feltételezni, hogy Mátyás fia vagy özvegye, vagy akár utóda, második Ulászló ne tette volna meg ezt a következő években. Mátyás sírja a többi ide temetkező királyok sírjaival együtt 1544 és 1568 között pusztult el. Székesfehérvár 1543-as meghódítása után a törökök előbb 1544-ben kirabolták a királysírokat, majd 1568-ban a szultán parancsot adott a síremlékek elbontására is.
Hogyan értékelik a történészek Mátyás király uralkodását?
Mátyás király politikájának értékelése uralkodása óta napjainkig vitatott. Még élete során komoly vádak hangzottak el vele szemben, például a Dubnici Krónika ismeretlen szerzője kiemeli a rendszeresen kivetett súlyos adóteher hatását, és azt, hogy ennek ellenére sem védi meg az országot a törökök ellen. Az alapkérdés máig így szól, miért nem tett többet a törökverő Hunyadi fia a törökök ellen, és miért fordult ehelyett nyugat felé? A török és a nyugati politika értékelésére két leegyszerűsített választ találunk a szakirodalomban. Az első szerint a király azáltal, hogy nyugati hadjáratokra fecsérelte el erejét, elhanyagolta a török veszélyt. A másik nézet szerint a király világosan látta, hogy egyedül nem képes megküzdeni az oszmánokkal, ezért külső segítséget keresett, és mivel ez nem sikerült, maga akart egy nagyobb államot létrehozni. Az így megerősödött Magyarország pedig jobban ellenállhatott volna a törököknek. Ebből a nézetekből kiindulva különösen fontos a nyugati politika értékelése. A szakirodalom ebben sem jutott egyetértésre. Előfordulnak olyan nézetek, amelyek a királynak világuralmi törökvéseket tulajdonítanak, vagy hódító politikáját a reneszánsz uralkodó típusából vezetik le. Olyan vélemények is vannak, hogy a parvenű Mátyás célja a régi dinasztiákkal való egyenhangúságának kikényszerítése és az 1463-as bécsújhelyi szerződés felülvizsgálata volt. Természetesen él az az elmélet is, amely szerint hódításaival a törökök ellen akarta országát erősíteni.
És most a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során sikerült beszélni Mátyás király egyik legjelentősebb épített török örökségéről, és pedig a budai királyi palota reneszáns stílusú átépítéséről, valamint szó esett Mátyás király halálának körülményeiről, illetve temetésének a körülményeiről is, és műsorunkat Mátyás király uralkodásának az értékelésével fejeztük be. Mivel ez utóbbi kérdést nem sikerült teljesen átbeszélni, ezt még néhány gondolat elejéig a jövő heti műsorunkba folytatjuk, ugyanakkor pedig hozzákezdünk a Mátyást követő időszak megbeszéléséhez, a királyválasztás körülményeiről, valamint az új király második Ulászlónak az uralkodását kezdjük el boncolgatni.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
A kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.